Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása.
Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása.
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Titán eső esik egy extra szoláris bolygó felhőiből, ami hatalmas tükörként viselkedik. Folyékonyként távozik egy dél-amerikai vulkánból. Létrehoztak kutatók egy új fényszerkezeti technikát, amely megoldhatja a kvantumszámítás technika legnagyobb kihívásait. Otthon is komposztálható, biodegradálható műanyagot állítottak elő amerikai tudósok. Baráti társaságban megnyugszik a csörgő kígyó. A jövőben már 3D nyomtatással készült tért protézist kaphatnak a betegek. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. A Holdon talált gránit tömbről hallhatnak első hírünkben. Korábban csak egészen aprócska gránitos szemcsék kerültek elő a holdi kőzet mintákból, most viszont egy körülbelül 50 kilométer átmérőjű gránitos kőzettömbre bukkantak a Holdon. A kőzettömb története a holdi vulkanizmussal kezdődik, égi kísérőnkön a vulkáni folyamatokban a felszínre került, ismert kőzetek bazaltosak, lávafolyásokból származó bazalt borítja a hold felszínének körülbelül 16%-át. Nem igazán sikerült azonban eddig olyan kőzetekre bukkanni, amelyek kevésbé hígan folyós, magasabb szilícium tartalmú volna. Van a hold túlsó oldalán egy terület, amelyre 1998-ban bukkantak rá egy hold körüli űrszonda mérései alapján. A mérések szerint körülbelül 10 Celsius fokkal melegebb a terület a környező régiónál. Mivel a hold kismérete miatt réges-régen kihűlt, ezért hiába vulkáni eredetű a terület, szó sem lehet a mélyben lévő olvadékról. Egyetlen folyamat van, ami képes hőt termelni, a radioaktív elemek bomlása. Itt lép képbe a gránit, ez a kőzet ugyanis magába zsúfolja a radioaktív elemeket, mint a tórium vagy épp az urán. Gyakorlatilag ez tekinthető az egyetlen olyan kőzettípusnak, amelyben a méréseknek megfeleltethető mennyiségű radioaktív elem lehet. A kutatók arra jutottak, hogy a terület egy egykori gránitos vulkáni magmatározóból eredő kőzetek maradványa lehet. Mivel a holdi körülmények gyökeresen eltértek és eltérnek attól, amire saját bolygón geológiája képes, a kutatók szerint rendkívül fontos volna mielőbb megismerni közelebbről is ezt a hatalmas kőzettestet. Hatalmas gránit tömbről számoltunk be az előzőekben, melyet a Holdon fedeztek fel kínai űrszondák. Az űrkutatás újabb felfedezéséről ejtünk szót a továbbiakban. Titáneső esik egy extra szoláris bolygó felhőiből, ami hatalmas tükörként viselkedik. Az eddig ismert legfényesebb naprendszeren kívüli bolygónak felhői fémes összetevőket is tartalmaznak, ezért csillagának fényét 80%-ban visszatükrözi. A sűrű felhők, amelyek a légkörben kialakulnak, egyrészt eléggé reflektívek ahhoz, hogy a csillag fényét 80%-ban visszatükrözzék, így bizonyos mértékben megakadályozzák, hogy túl forróvá váljon a bolygó és elpárologjon. Másrészt nehezebbé teszik a felhőket, amelyeket emiatt nehezebb elsöpörni. A becslés alapján körülbelül 800-1800 Celsius fokos tartományban mozgó hőmérséklettel bíró atmoszféra részben szilikátokból áll, amiben titán és más fémes elemek találhatóak, és a felhőkből időnként titán részecskék hullanak alá. A légkör körülbelül olyan mértékben reflektív, mint a naprendszer bolygói közül a Vénusz, aminek felhői a nap fényének hozzávetőlegesen 75%-át tükrözik vissza. Az égitest egyelőre a legfényesebb ismert exobolygónak számít. Az imént ismertetett égitest légköre annyi fémes összetevőt tartalmaz, hogy egy nagy tükörré alakítja az atmoszféráját. Hamarosan a Föld belső magját vizsgáljuk földrengés hullámok segítségével. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A belső földmag új vizsgálatával folytatjuk műsorunkat. Megvizsgálták szeizmológusok bolygónk legbelsőbb régióit földrengés hullámok segítségével. A 2442 kilométer átmérőjű belső földmag nagyrészt vasból és nikkelből áll, s egy egész kevés egyéb elem található még benne. A friss kutatásból kiderült, hogy a belső mag nem valami egyöntetű, homogén vasgolyó, ahogy eddig vélték, hanem különféle jellegű anyagok szövedéke. Ahhoz, hogy a Föld legbelső régiójának jeleit megtalálják, előbb le kell hámozni a külsőbb rétegek okozta jeleket, és ez a legnehezebb ebben a feladatban. A kutatók természetesen előforduló földrengéseket vizsgáltak egy globális hálózat segítségével. A detektált földrengés adatok rengeteg tudományos kutatásban kaptak már eddig is fontos szerepet. Ezek segítségével bolygónk belsejére és még a légkörére is rápillanthatunk. Detektálhatóak a légkörben megsemmisülő meteorok, de még bána csapatot is sikerült a segítségével azonosítani, segíti az időjárás előrejelzést és a jéghegyek kialakulásának megértését. A Föld belsejének vizsgálatára a rengés hullámok terjedése ad lehetőséget. A rengések ugyan a földkéregben pattannak ki, ám áthatolnak a bolygó belsején, és közben kissé megváltoznak a rezgés hullámok tulajdonságai. E változások árulkodnak arról, mi található odabent. Bolygón keletkezésével rengeteg kisebb bolygó csíra ütközött egymásnak. Az ütközések hatására ezek anyaga megolvadt, s ekkor elkülönültek a nehezebb fémek, amelyek a magot alkotják, azoktól a könnyebb elemektől, amelyekből aztán a kőzetek épülnek fel. E tömegbéli különbség miatt a fémek lesüllyedtek, és így jött létre a Föld vasmagja. E vasmag belső szilárd része külön bolygóként viselkedik, saját tengelyforgása van a külső mag olvadt vasóceánja alatt. Ha a belső mag nem volna szilárd, akkor sokkal gyengébb mágneses terünk lenne, semmiatt az életre se igazán lenne alkalmas bolygónk. A kutatók 2455 erősebb földrengés adatait elemezték, ezek ugyanis áthatolnak bolygónk belsején, és lepattannak a belső magról, apránként feltárva annak szerkezetét. Sikerült feltárni e módon a belső magban némiképp behatolósott, szétszóródó rengés hullámok segítségével, hogy a belső mag inhomogén, s minél mélyebbre hatolunk a belső magba, annál inkább az. A kutatók szerint ez a belső mag kialakulásával hozható összefüggésbe. A Föld belső magjának vizsgálatáról adtunk hírt az előbbiekben. Folyékony kén távozik egy dél-amerikai vulkánból a következő hírünk alapján. A kén ugyan a vulkánok velejárója, a legtöbb esetben gázként távozik, és leginkább a vulkáni utóműködés körüli lerakódásokként találkozhat vele az átlagember. Az argentin-chilei határon álló 5706 méter magas vulkán életjeleit a krátereiben és az északi oldalon található erőteljesen pöfékelő vulkáni utóműködések is jól jelzik. Emellett egy érdekességgel is rendelkezik a vulkán, folyékonyként távozik a felszíne alól. A vizsgálatokat helyi és műholdas mérésekkel végezték, feltárták a kénfolyások pontos összetételét, és megmérték annak hőmérsékletét. A helyszíni vizsgálat ideje alatt egy néhány órán át aktív kénfolyás 12 métert tett meg, a mozgási sebessége pedig másodpercenként körülbelül 7 cm volt. A kénfolyás kicsiny olvadként tartalmazó medencéből indult ki, e medencében 158 Celsius fok volt az olvadék hőmérséklete, míg távolabb a kénfolyásé 124 Celsius fok. Elképzelhető, hogy a kénfolyások és a mélybeli nyugtalanság összefüggenek, azonban ezt csak további megfigyelésekkel lehet majd eldönteni. Folyékony kén jelenlétét tapasztalták kutatók egy dél-amerikai vulkánon az imént elhangzott beszámolónk szerint. A továbbiakban a kvantuminformatika területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő tanulmány rávilágít a kvantumprocesszor otthoni használatának lehetőségére. Szobahőmérsékleten normális irodai vagy otthoni körülmények között működtethető kis kvantumprocesszor létrehozásán dolgoznak kutatók. A konzorcium sikerét előrevetíti, hogy elméleti szinten már leírták egy ilyen kvantumhardver működését, így a mostani cél a rutinszerű gyártás előkészítése. A német, holland, francia, belga és magyar kutatók a kvantum alapú mérés technika fejlesztésével a nanoméretű képalkotás és érzékelés terén érhetnek el áttörést. Ehhez a gyémánt alapú kvantum szenzorokat szeretnék olyan különleges körülmények között is használhatóvá tenni, mint az extrém erős mágneses tér, illetve extrém magas nyomás és mechanikai feszültség. Az első cél eléréséhez először a fejlesztést megalapozó elméleti leírást és kvantumoptikai protokollt dolgozzák ki. Ezt követi majd azon rendszerek kifejlesztése, amelyek képesek a mérési protokollokat megvalósítani és legyőzni az eddig legelterjedtebb gyémántbeli érzékelő centrum korlátait. Ez a rendszer a jövőben számos kvantumtechnológiai alkalmazás alapja lehet, megépítéséhez pedig a hideg atomok fizikájával kapcsolatos technológiai újításokat alkalmaznak, ami új kísérletek elvégzését teszi majd lehetővé a jövőben. Egy másik projekt célja, hogy továbbfejleszze és szilárd alapokra helyezze a hibrid kvantum klasszikus számítások elméletét, amelynek lényege, hogy úgy egyesíti a kvantumos és a klasszikus processzorok erejét, hogy klasszikus számítógépeken futtatják azokat a közbülső számításokat, amik klasszikus módon is hatékonyan elvégezhetőek, ezáltal pedig az egész számítást felgyorsítják. Ezek a módszerek fontos szerepet kapnak a kvantum számítógépek lehetőségeinek megismerésében és kihasználásában. Kiemelt szerepük ellenére azonban nem létezik még ezeknek a kvantum klasszikus számításoknak egy egységes, matematikailag szigorú leírása, így a projekt éppen ezt tűzte ki célul, valamint szeretnének egy átfogó képet kapni a hibrid kvantum klasszikus számítások közeljövőbeli lehetőségeiről is. Az előző hírünk eredményei új távlatokat nyithatnak meg a jelenleg drága, laboratóriumi körülmények között működő és távolról elérhető rendszereket használó kvantuminformatika számára. A továbbiakban többet megtudhatnak a kvantum számítógépek építésének új módszeréről. Létrehoztak kutatók egy új fényszerkezeti technikát, amely megoldhatja a kvantum számítás technika legnagyobb kihívásait. A kvantumgépekben kvantumbitek vannak, amelyeket mikroszkopikus részecskék, fotonok testesítenek meg. Ezek kezeléséhez vezérlő eszközök szükségesek, amelyek többek között lehetnek ion és vagy optikai csapdák. Utóbbi esetében eddig nehézséget jelentett, hogy miként válasszák le a fotont az őt generáló lézertől. A foton a lézerrel azonos hullámhosszú, de kissé más a polarizációja. Ezt a tulajdonságát használták ki német kutatók a foton elkülönítésére, leválasztására. A kutatók létrehoztak egy kvantumpontot, egy kis félvezető anyagszigetet, amelyet egy mikroüregbe helyeztek. A mikroüreg egy mindössze néhány nanométer átmérőjű lyuk, amely pontos hullámhosszúságú fényt, egyetlen fotont enged át. Ezzel a megoldással ellenőrzött módon képesek fotonokat létrehozni, tárolni, irányítani. Az egyes fotonokat ezután mindenféle más technológiában is fel lehet használni, különösen a kvantumszámítás technikai alkalmazásokban, ahol az egyes fotonok erőteljes kvantumhatást fejthetnek ki. Óriási lehetőséget jelent a jövőbeli kvantum számítógépek építésében a foton újszerű leválasztása a létrehozó lézertől. Az erről szóló kutatást osztottuk meg önökkel az imént. A folytatásban az első biometán elektromos traktort teszteljük. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Évente 100 tonna szén-dioxid kibocsátást spórol meg a most bemutatásra kerülő mezőgazdasági jármű. Tesztelik az első biometán elektromos traktort a földeken. A litván tervezésű és gyártású traktor a környezetbarát mezőgazdálkodás egyik hasznos segédeszköze lehet, mivel a gép az állattenyésztési munkák során termelődő felesleges anyagok felhasználásával üzemel, és a hagyományos dízeles traktorokhoz képest sokkal kevesebb kibocsátás jellemzi a működését. A hibridben biometán gázt használnak, amelyet állati, főként tehéntrágya erjesztésével állítanak elő, majd hordozható tartályokban szállítanak a biogáz gyártási helyszínéről a farmokra. Ezzel a megoldással lehetséges egyszerűen újra tölteni a járművet, és könnyebbé válik a folyamatos működtetése, ami a cég leírása szerint különösen hatékony, egyhuzamban 12 órát tud dolgozni a gép. A traktor metánnal működő belső égésű motorja generálja az elektromos áramot, ami az elektromos hajtóművekhez szükséges, de kevésbé intenzív munkafázisban a fel nem használt energiát akkumulátorokban tárolja. A hibrid jármű megoldást kínál a mezőgazdasági munkák során keletkező szén-dioxid kibocsátás csökkentésére, miközben működtetésének költségei nem haladják meg a dízelüzemű traktorok fenntartását. A traktorból első körben mindössze 3 prototípust készítettek el, de mindhárom különböző kialakítású és a végső változat ezek kombinációjából fog összeállni, annak függvényében, hogy hogyan teljesítenek az idei évben zajló teszteken. A cég körülbelül egy hónapja kezdte meg a földeken zajló tesztelését a jármű első verziójának, majd a következő lépésként már a kereskedelmi használatra szánt verzión és a tömeggyártás beindításán kezdenek dolgozni. Az előbbiekben ismertetett traktor egyhuzamban 12 óra munkára képes, és a dízellel működő traktorokkal összehasonlítva évente 100 tonna szén-dioxid kibocsátást spórol meg a gazdálkodóknak. Egy környezetbarát megoldást tárul most önök elé a bioműanyagok kifejlesztésével. Otthon is komposztálható, biodegradálható műanyagot állítottak elő amerikai kutatók. A csapat olyan új bioműanyagokat fejlesztett, ami ugyanolyan időskálán bomlik le, mint a banánhéj a kerti komposztládában. Mechanikai tulajdonságai az egyszer használatos petróleumból készült műanyagéval összemérhetőek. Olyan bioműanyagot akartak létrehozni, ami bioeredetű és biológiailag lebomlik a kertben, miközben feldolgozható és újrahasznosítható. Ahogy nőnek a sejtek, eltávolítják a szén-dioxidot, ezáltal a biomassa szénsemleges vagy potenciálisan szénnegatív műanyag alapanyag. Tűzrezisztens tulajdonságuk miatt alkalmazhatók olyan területen, ahol a hagyományos műanyagok gyúlékonyságuk miatt nem megfelelőek. A csapat optimalizálta a mikroszerkezetet és a bioplasztikokban lévő kötéseket azzal, hogy megváltoztatták a feldolgozás kondícióit, mint például a hőmérséklet, nyomás és idő a sajtolóban, és tanulmányozták az eredményezett anyag szerkezeti tulajdonságait, köztük az erősséget, keménységet és szívósságot. Ezek a tulajdonságok új lehetőségeket nyitnak az alga alapú műanyagok praktikus felhasználására. felhasználásában, különböző iparokban, köztük az eldobható élelmiszercsomagolás, vagy a háztartási műanyagok, mint például a palackok vagy tálcák esetében. Az újonnan kidolgozott, gyorsan lebomló és újrahasznosítható műanyagok előállításáról értesülhettek az imént. Hamarosan a növény- és állatvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Következő hírünkből kiderül, hogy a kolibrik közt is van nektárrabló. Egy új kutatás a kolibrik nektárrabló viselkedését vizsgálta meg. A nektárrablás nem ismeretlen, még a házi méhek is ezt teszik egyes növényekkel, számos vadméhfaj mellett. Akkor hajlik erre a csalásra egy amúgy tisztességes beporzó, ha túl rövid a nyelve, illetve csőre ahhoz, hogy normál úton elérje a nektárt. Számtalan kolibri megfigyelést vizsgáltak át a szakemberek, hogy kiderítsék, mely fajok lehetnek nektárrablók, így összesen 66 különféle kolibriről derült ki ez a magatartás. A kolibrik által beporzott virágok úgy nőnek, hogy a madárka lebegve érhesse el annak nektárját, miközben csőrével, orrával beporozza a virágot. Ez azt is jelenti, hogy a virágok igyekeznek minél hosszabb csőszerű kelyhet növeszteni, hogy jó alaposan bele kelljen bújnia a kolibrinek a nektárért, és biztosan beporozza eközben. Egyes kolibrik azonban nagy lábon élnek, és nem verdesnek a szárnyukkal, hanem megkapaszkodnak a virág külsején, miközben a csőrükkel átszúrják a virág falát. Ez lehetővé teszi számukra, hogy fáradtságos szárnycsapkodás nélkül is élelemhez jussanak. Bár emberi szemszögből csalásnak tűnnek ezek a nektárrablási kísérletek, igazából akár a kolibri, akár egy méhféle vagy más állat jár el e módon, azzal csak szeretné a legkisebb energiafordítással a lehető legtöbb élelmet megszerezni, ahogy ezt az ösztönei és testi igényei diktálják. A kutatóknak sikerült azonosítani azokat a testi jegyeket a kolibriken, amelyek alapján kiderül, ha nektárrablók. A virágokra felkapaszkodó kolibriknek nagyobb lábuk és kisebb csőrük van, mint a becsületes, lebegve nektárt fogyasztóknak. Azzal, ha egy kolibri nem repül, hanem kapaszkodik aprócska lábujjaival, sokat segít magán, mivel kevesebb energiát éget el, és így kevesebbet is kell ennie. A nektárrabló típusba tartozó kolibrik lábának egyik ujja emiatt nagyobb és erősebb, mivel kapaszkodásra kell használniuk. A csőrük pedig azért rövidebb, mert túl hosszú csőrrel nem tudnának elég közel kerülni a virágok tövéhez, ahol a nektár található. Miután megkapaszkodtak, a csőrüket beledöfik a virág tövébe, s így könnyedén hozzáférnek a nektárhoz. A nektárrabló kolibrik viselkedéséről és életviteléről adtunk tájékoztatást előző beszámolónkban. Baráti társaságban megnyugszik a csörgő kígyó a következő tanulmány szerint. Társaságban számos, egyébként stresszelt állat alacsonyabb stresszhormon szintet mutat, mint egyedül. Kaliforniai kutatók egy náluk honos csörgő kígyófaj esetében vizsgálták meg, hogy vajon ezekre az állatokra miként hat stressz esetén a társ jelenléte. A kígyók ugyan alapvetően nem társas állatok, ám az nem ritka, hogy az év egyes időszakaiban számos kígyó gyűlik össze, például téli pihenőhelyeken. E csoportok gyakran rokon egyedekből tevődnek össze. A kutatók 25 vadon befogott kígyót vizsgáltak, az állatok szívverését mérték normál helyzetben és mesterséges stressz helyzetben. Háromféle módon végeztek méréseket, elsőként a kígyókat egyedül helyezték sötét vödörbe, másodikként a kígyót egy darab kígyónyi méretű zsinór társaságában, harmadikként pedig egy vele azonos nemű fajtársával együtt. Azt mérték, hogy amikor a kígyót a vödör ütögetésével megzavarják, mennyi idő alatt áll vissza a szívverése normál tempóra az egyes esetekben. A kutatók arra jutottak, hogy a csörgőkígyó habfajtársával együtt volt a vödörben a stressz idején, előbb visszaállt a szívverése a normál tempóra, sőt a stressz esetén a csörgőjével keltett figyelmeztető zajt is előbb abbahagyta. Az imént elhangzott kutatás alapján nem idegen a kígyóktól a társas viselkedés, ám ritkább, mint például a madarak vagy az emlősök egyes csoportjaiban. A folytatásban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A kreatív emberek a semmit tevésben sem unatkoznak az alábbi kutatási eredmény értelmében. A semmit tevés nem feltétlenül kell, hogy unalommal járjon, ha az ember képes az elméjét ilyenkor is mozgósítani. A kreatív emberek elméjének külvilághoz való viszonyulását már nagyon sokan kutatták, arra azonban eddig nem sokan voltak kíváncsiak, mi játszódik le egy kreatív ember elméjében akkor, ha nincs feladata, dolga és azt tehet, amit akar. Az emberi elme működésének vizsgálatai során a legtöbb esetben valamilyen konkrét feladattal bízzák meg a vizsgálati alanyokat. Olyan vizsgálatok azonban, amelyek a spontán felmerülő gondolatokat tárnák fel, rendkívül ritkák. Ezzel próbálkoztak most a szakemberek. Kiderült, hogy a kreatívabb elmék gondolatai hiába ugrálhattak szabadon, valamiféle asszociációs sorrendet követtek. Még a kevésbé kreatív elmék valóban összefüggéstelen gondolatokról számoltak be, a kreatívabbak gondolatai közt gyakori volt az olyan, hogy erről jut eszembe, vagy ez arra emlékeztet. Az is kiderült, hogy a kreatívabbak jobban el tudtak merülni saját gondolataikban, mint a többiek. A kutatók úgy vélik, a túlhajszolt tennivalókkal telezsúfolt napjaink során nagyon is jó lenne, ha tudnánk arra időt szakítani, hogy pihentető módon rendszeresen elmerüljünk a saját gondolatainkban is. Az imént ismertetett kutatási eredmény szerint a kreatív emberek számára nincs üres járat. A kinyomtatható tért protézisről hallhatnak utolsó hírünkben, ami felgyorsítja a gyógyulást. A jelenleg használt orvosi lemezek helyett a jövőben már 3D nyomtatással készült tért protézist kaphatnak a betegek, feltéve, hogy minden kísérleti műtét jól sikerül. A brit kutatók által kifejlesztett technológiával kezelt betegek eddig pozitív eredményekről számoltak be. Egy férfi néhány hónappal korábban még komoly fájdalmakról számolt be, ám nem sokkal a műtét után már szobakerékpározni is tudott. A sípcsont felső részét érintő beavatkozás során a 3D nyomtatott lemezeket úgy illesztik be a tértbe, hogy az kiigazítsa annak tartását. Ez sokkal nagyobb stabilitást eredményez, és még a terhelést is jobban bírja. Az eszköz nem mondható hagyományos tért protézisnek, ugyanis ez csak a tért súlyeloszlását hivatott javítani. Hogy kiderüljön, milyen mértékű korrekcióra van szükség, a beteg térdéről röntgen és CT felvételt készítenek az orvosok. A kész 3D nyomtatott eszközt csapokkal illesztik a sípcsonthoz. Jelenleg a technológia tesztelése zajlik, és amennyiben beválik, széles körben elérhetővé teszik majd a fejlesztők. A 3D nyomtatott tért protézist mutattuk be utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy 50 kilométer átmérőjű gránitos kőzettömbre bukkantak a Holdon. Megtudhatták azt is, hogy megvizsgálták szeizmológusok bolygónk legbelsőbb régióit földrengés hullámok segítségével. Hallhattak a kvantumprocesszor otthoni használatának lehetőségéről. Szó volt arról, hogy tesztelik az első biometán elektromos traktort a Földeken. Beigazolódott, hogy a kolibrik közt is van nektárrabló, valamint tájékoztatást kaphattak arról, hogy a kreatív emberek a semmittevésben sem unatkoznak. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!